Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 32. Zsoltár első versét énekeljük. A 32. Zsoltár első verse így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember éltében! Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket. A 312. dicséret mind a négy versének eléneklésével. A 312. dicséret így kezdődik: Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövéd nekem. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részének 12-től a 26-ig terjedő verseiben. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv első rész 12. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Ezután visszatértek a tanítványok Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a Zélóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan részt vettek az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy 120 főnyi sokaság is volt velük együtt, és így szólt: Atyám fiai, férfiak, be kellett teljesednie az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust, közénk tartozott és részt kapott ebből a szolgálatból. Ez azután mezőt szerzett ennek a gonosztetnek jutalmából, de fejjel lezuhant, ketté szakadt derékban és egész belső része kifordult. Közismerté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén Akeldamának, azaz vérmezőnek. Így van megírva a Zsoltárok könyvében: legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen benne, tisztségét pedig más vegye át. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve a János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Ekkor felállítottak kettőt, Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyást, és így imádkoztak: Urunk, minden szív ismerője, te jelölt ki-e kettők közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban és apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Ezután sorsot vetettek rájuk, a sors Mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták őt. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, feleljünk Isten szavára, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, megköszönjük neked, hogy ezt a vasárnapi Isten tiszteletet is azért adtad nekünk, hogy mi veled találkozzunk, a te ígéret hallgassuk, és részesüljünk mennyei áldásaidban. Szükségünk is van rád, hiszen olyan sok minden foglalkoztatja a gondolatainkat, a lelkünket. Így hozzuk eléd a gyászunkat, szomorúságunkat, így hozzuk eléd örömünket és hálaadásunkat, és így kérjük a te lelked vezetését életünk útvesztőiben, nehéz döntéseiben. Kérünk téged, hogy most is csendesítsd el úgy a szívünket, hogy ne azok a gondolatok zakatoljanak bennünk, amelyekkel ide érkeztünk a templomba, hanem hadd tudjunk teljes szívvel rád figyelni, és hadd tudjuk szívünkbe zárni a te hozzánk szóló beszédedet. Jöjj és szent lelked által tedd élővé és hatóvá az igét ezen a mai Isten tiszteleten is. Amen. Az ige hallgatására készülve a 225. dicséret első versét énekeljük. A 225. dicséret első verse így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 5. részének 15., 16. és 17. versében. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Kedves testvérek, két ünnep közt vagyunk, a múlt héten volt áldozó csütörtök, a mennybe menetel ünnepe, és következő vasárnap lesz pünkösd ünnepe. Mi már tudjuk, hogy ez a két ünnep közötti időszak 10 napot tesz ki, de akkor, amikor ezek történtek, nem tudták a tanítványok, az apostolok, hogy hány napot kell várniuk a Szentlélek kitöltésére. De ha most a templomba jövet, megkérdezte volna valaki tőlünk, hogy történt-e valami jelentős esemény a mennybe menetel és a pünkös között, nem biztos, hogy azonnal tudtunk volna rá válaszolni. Ez a felolvasott bibliai rész így most emlékeztet bennünket arra, amit a tanítványok átéltek az alatt, az idő alatt, ugyanakkor pedig eligazítást jelent nekünk is arra nézve, hogy hogyan tudjuk jól kitölteni a kényszerű várakozási időt. Mert Jézus tanítványai is úgy voltak együtt a testvérek körében, mint egy 120 főnyi sokasággal együtt, hogy nem látták előre, mi fog történni velük, csak várták, hogy mikor válik valóra a Jézus ígérete, erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Nem tudták, hogyan fog megérkezni a Szentlélek, milyen látható jele lesz a láthatatlan lélek eljövetelének, nem tudták, mennyi idő van még addig, csak azt tudták, Jézus meghagyta nekik, ne távozzanak el addig Jeruzsálemből, amíg az ígéret valóra nem válik. És mi is vagyunk nem egyszer olyan helyzetben, amikor nem látjuk előre, hogy mi vár ránk, hogy mi fog történni velünk, meddig kell még várnunk valamire. Jön egy betegség, és nem tudjuk, hogyan lesz tovább. meddig kell várnunk arra, hogy orvosi segítséget kapjunk, mikor fordul jobbra az állapotunk. Vagy azt látjuk, hogy veszélyben van a munkahelyünk, és az állásunkat nem tudjuk, hogy meddig tudjuk betölteni, várjuk, hogy merre dől el a folytatás, maradhatunk, vagy mennünk kell. Vagy hirtelen ránk szakad a magány érzése, mert nincs már mellettünk az, akire támaszkodhattunk, és nem tudjuk, mennyi időre van szükség, hogy fel tudjuk dolgozni az új helyzetet. Sokféle kényszerű várakozási idő érhet bennünket, és a Jézus tanítványai is azt érték át, hogy az ő mesterük már nincs ott testben közöttük, és bizonytalan az az idő, amikor a Szentlélek erejét meg fogják tapasztalni a nekik tett ígéret szerint. És nézzük meg, hogy mit tettek ők ebben a helyzetben. Mivel töltötték ki azt az időt, amíg ott kellett maradniuk, és várniuk kellett az ígéret beteljesedésére. Három dolgot tettek. Először magukban néztek, felmérték a helyzetüket, az állapotukat, és felismerték a hiányosságukat. Másodszor megnézték, hogy mit mond mindezekről a Szentírás, az Isten igéje. Harmadszor pedig Isten akaratát keresve, imádkozó szívvel megtették a szükséges lépéseket, hogy az Isten akarata megvalósuljon az életükben. És ezt a három dolgot mi is megtehetjük, amikor olyan helyzetbe kerülünk, amit nem úgy képzeltünk előre, de Isten mégis belevitt vagy beleengedett minket, és azért engedte, hogy megtanuljunk az ő vezetésére odafigyelni, az ő útmutatása szerint a jó irányba tudjunk elindulni, a jó irányba tudjunk tovább haladni. Először tehát magukban néztek a tanítványok, felmérték a helyzetüket, és észrevették a hiányosságukat. Péter elmondta a többieknek, hogy mi Jézus hívására 12-en lettünk az ő tanítványai, apostolai, akiket kiválasztott, hogy vele legyünk, vele járjunk, és azt a munkát folytassuk, amit Jézus elkezdett itt ebben a világban. De már csak 11-en maradtunk, mert Júdás nincs közöttünk. Az ő gonosz tettének jutalmából mezőt szerzett ugyan, amit vérmezőnek neveztek el, de ebből ő már valójában semmit sem élvezhetett, mert szörnyű véget ért az élete. Beteljesedett, ami Júdásról megvolt írva a Bibliában, amikor a Szentlélek szólt Dávid szája által. És itt nem egy véletlen szerencsétlenség miatt lettünk kevesebben, hanem egy bűn miatt, aminek a következményét valamennyien hordozzuk, nincs meg a teljes létszámunk, hiányzik egy közülünk, és ez így nincs jól. Nincs rendben az, hogy egyikünk hátat fordított az Úrnak, és mi úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi. Szükséges, hogy még valaki tanúja legyen velünk együtt a Jézus feltámadásának. Ezt ecsetelte Péter az ott jelenlevők előtt. És kedves testvérek, így kell, hogy minket is zavarjon, amikor valami vagy valaki nincs a helyén. Lehet, hogy éppen velünk van a gond, mert nem látjuk be, hogy eltértünk az Isten útjáról. Belementünk valamilyen tisztességtelen haszonszerzésbe, ami Isten szemében bűn. Vagy megtűrünk olyan dolgokat, amiket Isten nem enged meg nekünk, például jósoltatunk, vagy horoszkópból keressük a sorsunk alakulását, vagy szó nélkül hagyjuk, hogy egy családtagunk a temetőben a halott hozzátartozójával beszélgessen. És azt írja a Biblia, hogy olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Tehát minden Istennel szembeni engedetlenség olyan bűn, amit nem lehet csak úgy hagyni, hogy majd az idő jóvá fogja tenni. Ezeket el kell rendeznünk. Fel kell ismernünk azokat a hiányosságokat, vétkeket, bűnöket az életünkben, vagy a közösségünk életében, amelyek megrontják a kapcsolatot, amelyek belezavarnak az életünkben. A családunkban, vagy a gyülekezetben, a lelki közösségben az is kell, hogy zavarjon bennünket, amikor valaki eltűnik közülünk, hiányzik, nincs ott a helyén. Lehet, hogy azért, mert elcsavarták a fejét, valamilyen másféle tanításra figyel, pedig itt lenne a helye közöttünk. Vagy észrevesszük, hogy akik eddig olyan jól megtalálták a hangot egymással, most hátat fordítottak egymásnak, pedig a testvérek között ennek nem így kellene lennie. Nem intézhetünk el semmit egy kézlegyintéssel, hogy az idő majd megoldja, hanem nagyon is oda kell figyelnünk egymásra. És ha tehetünk valamit azért, hogy a bűn rendeződjön, a rend helyreálljon, a hiány ki legyen pótolva, akkor tegyük is meg ezt, és imádságban vigyünk mindent az Úr elé, ahogy Péter és a többi tanítvány is tette. A Biblia úgy is szól erről, hogy álljunk a résre, mert Isten olyan embereket keres, akik oda tudnak állni a résre, ahol az ellenség támadása a legnagyobb, hogy imádkozó szívvel vigyük azokat az Úr elé, akik eltévedtek, vagy akik nincsenek a helyükön. Az első lépés tehát az önvizsgálat volt, amit egyénileg és közösségi szinten is gyakorolnunk kell. A második lépés az, hogy megvizsgáljuk, hogy mit mond erről Isten igéje. Péter apostol megértette, hogy azok az igék, amelyek régen még Dávid szájából hangzottak el, azok a mostani helyzetben is érvényesek. Dávidnak volt egy tanácsadója, Akitófel, aki hátat fordított neki, és Absalomhoz pártolt, amikor Absalom fellázadt apja Dávid ellen. És Dávidnak ez nagyon fájt akkor. Később Akitófel öngyilkos lett, fölakasztotta magát, éppen úgy, mint azután Júdás is tette. És Dávid akár Akitófelre is gondolhatott, amikor ezt mondta a 41. Zsoltárban, még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. És Dávid fia Jézus éppen Júdással kapcsolatosan idézte ezt a Zsoltárt. Itt pedig Péter, amikor az egybegyűltekhez szól, akkor két másik Zsoltárt idéz, és azokban találja meg ezt a Júdásra vonatkozó jövendőlést. Legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen benne, tisztségét pedig más vegye át. Mert ha egyszer Isten igéje azt mondja, hogy a Júdás tisztségét más valakinek kell átvennie, akkor egyértelmű, hogy mit kell nekünk tennünk. És kedves testvérek, valamennyien keresni szoktuk az Isten igéjét, az ő üzenetét, az ő akaratát, akár olyankor, amikor föllapozzuk a Szentírást, akár olyankor, amikor eljövünk a templomba, hogy hallgassuk az Isten igéjét. De ezen a ponton nagyon fontos, hogy hogyan olvassuk és hogyan értelmezzük Isten igéjét. Semmiképpen ne úgy olvassuk vagy hallgassuk, hogy kimazsolázzuk belőle azt, ami nekünk tetszik. Nehogy úgy járjunk, mint az a fiatalember, akinek megtetszett egy Mária nevű lány, és mindjárt igazolva látta magát az egyik bibliai mondatban, amit az angyal mondott Józsefnek álmában, ne félj magadhoz venni feleségül Máriát. De hamarosan csalódnia kellett, mert kiderült, hogy ez a Mária már férjes asszony. És ha az egész mondatot figyelembe vette volna, akkor észrevette volna, hogy az angyal Józsefet nevén szólította, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségül Máriát, őt pedig éppen nem Józsefnek hívták. Vagy aztán elmondta az angyal, hogy ami Máriában fogant, az a Szentlélektől van, hát ez sem volt igaz arra a lányra, nem lehetett a Szentlélektől áldott állapotban. Tehát nem lehet nekünk kiszednünk az igéből azt, ami nekünk úgy jónak látszik, hanem mindent egész összefüggésében úgy kell olvasnunk, hogy értsük meg az Isten akaratát. Ha viszont azért imádkozunk, hogy tényleg megértsük az Isten hozzánk szóló szavát, ha azt kérjük, hogy Isten szent lelke tegye világossá az ige üzenetét, és ha készek vagyunk arra, hogy azt meg is valósítjuk az életünkben, akár azon az áron is, hogy szembe megyünk a saját akaratunkkal, mert nem feltétlenül fog egyezni a mi elképzelésünkkel az Isten szava. Ha mindez így megvan, akkor Isten az olvasott vagy hallgatott igéből egyértelműen fog tudni vezetni bennünket. A Római Katolikus Egyház azért nem engedte sokáig, hogy az emberek maguk vegyék kézbe a Bibliát, mert féltek, hogy az egyszerű és tanulatlan emberek félreértik, félremagyarázzák a Szentírás szavait. És ezért mindenki csak az egyházon keresztül férhetett hozzá Isten igéjéhez. De szükség volt a reformációra többek között azért, mert amikor már az egyház is félreértelmezte a Bibliát, az emberek már nem juthattak tiszta lelki táplálékhoz, Isten hamisítatlan igéjéhez. És azáltal, hogy a Bibliát minden népnek a saját nyelvére lefordították, és a Bibliát mindenki számára elérhetővé tették, Isten közvetlenül is szólhat azokhoz, akik őt tiszta szívből keresik. A Biblia jó megértésének kulcsa nem az egyház, nem a papok vagy igehirdetők, hanem Isten szent lelke, aki világossá teszi számunkra az Isten üzenetét. Ezért mindig imádkozva olvassuk a Szentírást, és kérjük a Szentlélek világosságát. De ki az, aki kérheti ezt, akiben Isten lelke ott van? Ki kaphatja a szent lelket? Talán a jövő vasárnap a pünkös ünnepén még világosabban, egyértelműen el fog hangzani, amit Péter apostol pünköskor így mindenkinek elmondott, térjetek meg, keresztelkedjetek meg a bűnök bocsánatára, és ti is megkapjátok a Szentlélek ajándékát. És hogyha a szívünk kész arra, hogy az Úrhoz térjünk, és Jézust a szívünkbe fogadjuk, akkor mi is a Szentlélek által érthetjük az Isten igéjét. És honnan ismerhetjük fel a hangját? Onnan, hogy a szívünkben békesség van arra nézve, hogy igen, Isten szólt, az ő üzenetét értettem meg, és még ha nem is olyan kedvesen cseng számomra, hogy amit elképzeltem előre, hogy mit fogok megvalósítani, de békességem lesz azáltal, hogy az Úrra figyelek. A harmadik, amit megtettek az apostolok, az az volt, hogy miután megértették az ige üzenetét, engedelmeskedtek is neki. Ha az kell, hogy más vegye át a Júdás tisztét, akkor keressük meg, hogy ki lehet az, aki erre alkalmas. És fontos volt meghatározni, hogy ki tartozhat a 12 közé. Az, aki végig Jézussal volt, a János keresztségétől kezdve a mennybe menetelig, és ilyen módon tanúja lehet Jézus szolgálatának, halálának, feltámadásának. És ott azon a helyen két ilyen férfit találtak az ott lévők között, de ezek közül csak az egyik kerülhetett be a 12 közé a 12. helyre. De melyik legyen a kettő közül? Az, akinek három neve is van? Vagy az, akinek csak egy? És ki döntse el? Döntsön a többségi szavazás, a demokrácia? Ők úgy akarták, hogy ne emberek döntsenek, hanem maga Isten döntsön. És ezért megpróbáltak kizárni minden emberi tényezőt ebből. Ahogy a példabeszédek 16.33-ban olvassuk, az ember végzi a sorsvetést, de mindig az Úrtól való a döntés. És ezt tudva először azért imádkoztak, hogy Isten, aki már kiválasztotta a megfelelő személyt, adja tudtukra, majd pedig sorsot vetettek, és a sors Mátyásra esett, akit mindjárt be is soroltak a 12 közé. És itt kell elmondani, kedves testvérek, hogy ez a sorsvetés gyakorlata az Ószövetség idején a papok, illetve a főpap feladata volt, akinek a köntösében ott volt az a két, mondjuk így, dobókocka, amit a Úrimnak és Tummimnak neveztek, és amikor olyan módon kérdezték meg az Urat, hogy eldöntendő kérdést tettek föl neki, hogy elmenjünk a harcba, vagy ne menjünk el a harcba, vagy hasonló fontos kérdéseket, akkor sorsvetéssel kérdezték meg Istent, hogy ő igent vagy nemet mond ezekre a kérdésekre. Ez az Istennel való szövetségnek a része volt, hogy ilyen módon kérdezték meg az Urat. De mielőtt felbátorodnánk arra, hogy Isten akaratát mi dobókockával keressük, gondoljuk meg, hogy itt még pünkösd előtt vagyunk, és a Bibliában ez az utolsó eset, hogy sorsvetéssel kérdezik meg az Urat. Pünköstől kezdve Isten szent lelke kiárad mindazokra, akik megtérnek, akik Jézus Krisztust befogadják a szívükbe, és Jézus azt ígéri, hogy a Szentlélek eszünkbe juttatja mindazt, amit Jézus mondott, így tehát az ige és a Szentlélek vezet bennünket, amit nem lehet egyszerűen lecserélni azzal, hogy sorsvetéssel akarjuk az Isten akaratát megtudni. Mivel Mátyásról később nem olvasunk, és az egyház történelemből sem ismerjük a további életútját, sokan azt gondolják, hogy ez a választás ez nem jól sikerült, Isten nem Mátyást, hanem Pál apostolt szánta a 12. apostolnak. De nem kell nekünk összekevernünk a Mátyás apostoli tisztségét a Pál apostol szolgálatával és küldetésével. Itt ebben a helyzetben szükségessé vált, hogy a 12. helyet betöltsék, és Júdás tisztét Mátyás töltötte be. Viszont később, amikor Jakab apostolt Heródes kivégeztette, akkor nem kerestek helyére mást, viszont Pál apostolt Isten szolgálatba állította, és így látjuk, hogy itt nem az Isten akaratának a félreértése volt, azzal, hogy Istent egy olyan választás elé állították, hogy a kettő közül ő válasszon, hanem keresték és felismerték az Isten vedetését. Péter apostol és a tanítványtársai tehát Isten akaratát, útmutatását keresték, és ők arra törekedtek, hogy ne az emberek döntsék el, kit akarnak ott látni a megüresedett helyen, hanem maga az Úr jelentse ki az ő akaratát. És azt látjuk, hogy a végén mindenki megnyugodott, békességük lett, mert elfogadták Isten akaratát. És kedves testvérek, mi milyen módon döntünk az élethelyzeteinkben? Figyelmen kívül hagyjuk-e Istent, vagy mi is keressük, hogy az ő akarata valósuljon meg? Keressük-e, hogy mit vár tőlünk, és mi a helyes lépés? Imádkozunk is ezért, vagy pedig utólag jövünk rá, hogy hát meg kellett volna kérdezni Istent. Nagyon fontos, hogy ő vezesse minden lépésünket. Emlékszem, hogy a múlt évben, amikor a presbiter választás volt, akkor is igyekeztünk azokat a szempontokat is mindenki tudására hozni, hogy kiket akarunk itt látni a gyülekezetben, és kiket akar Isten itt látni, és kerestük az Isten akaratát, hogy ő mutassa meg, hogy kik legyenek azok, akik a gyülekezet vezetésében részt vesznek. Mi volt itt a fontos az apostolok számára? Az, hogy legyen még egy tanúja Jézus feltámadásának. És legyen ez a mi számunkra is fontos, a kis családban és a nagy családban legyen még egy vagy még több tanúja Jézus Krisztusnak, aki megnyitja előtte a szívét, és Jézus követőjévé lesz. Legyen a gyülekezetben még néhány tanúja Jézus Krisztusnak, aki nem csak azért konfirmál, mert ez a szokás, hanem szíve szerint is szeretne Jézus nevéről vallást tenni. És így imádkozzunk a jövő héten konfirmálókért, azokért a fiatalokért, akik az elmúlt időszakban felkészültek erre, és imádkozzunk azért, hogy mi magunk is megújuljunk hitünkben, az Isten iránti engedelmességünkben. És akkor összefoglalom az eddig elhangzottakat. Isten olykor rákényszerít bennünket arra, hogy legyen időnk az ő dolgaival foglalkozni, és ilyenkor nézzünk magunkba, tartsunk önvizsgálatot, és lássuk meg, hogy hol van szükség Isten előtt a bűneinket rendezni, a hibákat kijavítani, a hiányokat kipótolni. Azután vegyük elő a Bibliát, hallgassuk az igehirdetést, keressük Isten útmutatását, mit mond ő nekünk, mai embereknek, a régen leírtakon keresztül is. És kérjük az ő szent lelke világosságát, hogy jól értsük az igét. Ha pedig megértettük, akkor imádságos szívvel lépjünk tovább, kérve az Isten segítségét, hogy az ő akaratának megfelelően neki engedelmeskedve éljünk. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 225. dicséret 6. versét énekeljük. A 225. dicséret 6. verse így kezdődik: Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt len templomoddá szívem, lelkem.
helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megköszönjük, Istenünk, hogy nem csak akkor az apostoloknak jelentetted ki a te akaratodat és tervedet, hanem nekünk is, ma itt élő embereknek, akik keresünk téged, akik nem akarunk a te útmutatásod nélkül rossz döntéseket hozni. Köszönjük, hogy szent lelked világosságával minden egyértelművé válhat számunkra. Ha tudjunk így élni, rád figyelve, engedelmes lélekkel, erősíts meg mindannyiunkat hitünkben. Imádkozunk azokért, akik a konfirmációi hitvallásra készülnek. Végezz el az ő szívükben, hogy a hit ne halott hit legyen, hanem élő hit, amelyre megerősítést kaphatnak a konfirmációban. Add, Urunk, hogy legyenek itt a gyülekezetben olyan tanúi a te életednek, halálodnak, feltámadásodnak, hogy annak áldott a gyümölcsei is lehessenek a mindennapi életben. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, a szenvedőkért, a nyomorúságban lévőkért, a műtét előtt állókért, vagy a műtéten átestekért, azokért, akik most egy próbatételben vannak. Hadd érezzék a te közelségedet, segítségedet, és ne maradjanak lelki táplálék nélkül, hanem megerősödjenek az ő hitükben és a veled való kapcsolatukban. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért, különösen most azokért, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük koporsója mellett. Urunk, add a te lelked vigasztalását számukra. Hadd töltse be a szívüket az a bizonyosság, hogy életünkben és halálunkban nem a magunkéi vagyunk, hanem hűséges megváltunknak, Jézus Krisztusnak a tulajdonai. Te közel vagy a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket is megsegíted. Add a te lelked vigasztalását mindnyájuk szívébe. És imádkozunk a pünkösd ünnepéért, hogy az se egy emlékezés legyen csupán, hogy régen történt egy ilyen, hogy a Szentlélek kiárat azokra, akik együtt voltak, hanem hadd tapasztaljuk meg mindannyian, hogy a te lelked áldása ma is ugyanolyan valóság, és a te lelked vezetése alatt hadd éljük az életünket. Imádkozunk a házasságra készülő fiatalok életért, és hogy áld meg az ő kapcsolatokat, házasságokat, hogy veled indulhassanak el azon az úton, amelyen végig tapasztalhatják majd a te vezetésedet és áldásodat. Urunk, te jól tudod mindannyiunk kéréseit, hálaadását, de hadd tegyük most meg a most következő csendben, hogy elmondjuk ezeket előtted, és köszönjük, hogy te meghallgatod a csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem, hogy vasárnaponként az istentisztelet előtt ima közösség van 9 óra 20 perctől, és erre szeretettel hívjuk azokat a testvéreket, akiknek fontos az, hogy imádkozzunk a gyülekezetért, az ige hirdetésért, mindazokért, akik itt a gyülekezetben az Isten akaratát keresik. Ma délután 4 órakor házasköri alkalom lesz a gyülekezeti házban. Kedden 9 órakor gyülekezeti bibliaóra, csütörtök este 6 órakor is gyülekezeti bibliaóra, 7 órakor kóruspróba, majd utána imaközösség. Pénteken este 6-kor és 8-kor ifjúsági bibliaóra, péntek este 7 órakor a női kör bibliaórája lesz, és egy hét múlva pünkös vasárnap lesz annak a 13 fiatalnak a konfirmációja, akik 2 év alatt felkészültek erre. Pünkös hétfőn pedig azokat várjuk szeretettel, akik konfirmációi jubileumhoz érkezhettek, 10 éve, 20 éve, 25, 50, 60, 65 vagy 70 éve konfirmáltak, valamint akik a múlt évben érkeztek ide, mert a múlt évben elmaradt ez az alkalom, ezért most azokat is nagy szeretettel várjuk. Igyekszünk mindenkihez eljuttatni a meghívót, ha valaki mégsem kapta volna meg, akkor is várjuk szeretettel. A nyári gyermektáborral kapcsolatosan azt hirdetem még, hogy aki az előleget nem fizette be, az megteheti az istentisztelet után. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük a vígasztalás evangéliumának hirdetésével Rácz János Imre 82 évet élt atyánk fiát. Isten vígasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló család életére. Házasulandókat hirdetek, Horváth Bálint és Király Lelle házasság kötése templomunkban pénteken délután 3 órakor lesz, és erre szeretettel hívják, várják a gyülekezet tagjait is. Ki is tettek oda a hirdetőtáblára, a belső hirdetőtáblára egy meghívást. Isten áldása legyen az ifjú pár közös életútján. Az iratterjesztést is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Az istentisztelet végén lehet bibliákat, énekeskönyveket, hitünket ébresztő és erősítő kiadványokat vásárolni. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül énekeljük a 190. dicséretet, a 190. dicséret mindhárom versét. Ti keresztjének dicsérjétek Istent.
a minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Thank you.